Debrecenben a református nagy templom, a kollégium, a középkori templomok a felső Tisza vidékén Vizsoly vagy Sáros Patak református öröksége. Ezek a példák igazolják, hogy az egyházi műemlékek nem csak vallási hitéleti gócpontok, hanem keresett turisztikai látnivalók is. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre nagyobb az igény az ilyen jellegű idegenforgalmi kínálatra, és az egyház is felismerte, fontos, hogy építsen vendégcsalogató kincseire. A tiszántúli református egyház kerülete rendkívül jó helyzetben van, gazdag református öröksége turisztikai szempontból is komoly adó. Ezt a témát járja körül Olá Ilona interjúja.
A templom elsősorban istenháza és a gyülekezet otthona, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nagyon sokaknak, akik egy adott városba településre látogatnak, ez turisztikai látványosság is. Azért így vezetem fel a beszélgetést, mert ugye most ez adja az apropóját a mi találkozásunknak, Deák Attilával, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai referensével, aki egyébként egy másik szerepkörben is bevetésre kész, erről mindjárt lesz szó. Mennyire meghatározó egy egyházkerület, egy vallási közösség életében az, hogy így is kell gondolni az épületeire, az intézményeire, mint látványosságokra, mint vendégcsalogatókra.
Egész egyszerűen az látszik, hogy a kulturális turizmus iránti kereslet, kulturális örökségek iránti érdeklődés az elmúlt években fokozatosan növekedett. Tehát van egy olyan réteg, egy olyan közösség, akit ez kifejezetten mozgat, hát nyilván így volt ez korábban is, de hogy egyre népszerűbbek ezek az utazási formák, és egyre népszerűbbek a belföldi műemlékeket felkereső túrák, vagy az ilyenfajta lehetőségek. És ezek igen valóban nem csak Isten házai, hanem nagyon fontos turisztikai látványosságok, pláne vannak bizonyos, tehát például Debrecen turisztikai kínálatától elválaszthatatlan, mondjuk a debreceni nagy templom, vagy a mögötte lévő református kollégium múzeum, vagy mondjuk a Csonka templom.
De ez jól is van így, ugye?
Abszolút rendben van, vagy mondjuk a Zemplénből egy Sárospataknak a reformáció öröksége, vagy mondjuk Vizsoly, vagy mondjuk a felső Tiszavidéknek a turisztikai kínálata nagy részt ezekre a református templomokra épül, amelyek ott találhatóak. Tehát megfordítanám a kérdést, mennyire tudja mondjuk az egyházközségek, vagy az egyház a saját műemlékeit propagálni a turisták számára. Ez egy nagyon fontos kérdés.
Már csak azért is, mert a gyülekezet tagjai, akiknek az adott templom valóban istenház és az egyházi alkalmaik helyszíne, az is csak büszke lehet, hogyha tud érdeklődést felmutatni a kívülállók köréből. Ugyanakkor, hogyha ezt a turizmust nem egy szükséges rossznak vesszük, a látogatókat nem csak megtűrjük a templomokban, hanem várjuk és csalogatjuk, akkor ez visszaadhat a közösségre, és egyrészt az identitást erősítheti, a büszkeséget erősítheti, meg hát ne feledkezzünk el arról, hogy nagyon sokszor pénzt hoz a házhoz. Ha csak a nagy templomot említjük itt, ugye, amit ön hozott fel példaként, a nagy templom megújulás egy turisztikai pályázatnak köszönhető.
Ezt úgy nevezik a nagykönyvek, a szakirodalom, hogy a turizmus multiplikátor hatása. Valóban vannak a turizmusnak olyan fajta hatásrendszere, amiről az előbb szó volt, például jövedelmet generál, vagy pozitívan hat az identitás tudatra, vagy a kulturális fogyasztási igényeket tágítja, amelyekkel számolni kell. Tehát ez egy eszköz. Ha úgy tekintünk a turizmusra, mint egy fejlesztési eszközre, akkor ebben óriási lehetőségek vannak. Azon túl, hogy mondjuk hozzá lehet jutni olyan pályázati forrásokhoz, amelyek turisztikai címkével látják el mondjuk ezeket a műemlékfelújításokat, és egyre inkább ilyen források állnak egyébként rendelkezésre. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a helyi közösségek, az, hogyha mondjuk egy 50 fős turista csoport felkeresi a templomukat, és ebben mondjuk rendszer van, és tapasztalják azt, hogy jé, ez érték, ez mást érdekel, akkor ez bennük is. Tehát egész egyszerűen látjuk azokat a közösségeket, ahol már gyakrabban érkeznek csoportok,
kialakult
rendszere van ennek, hogy a helyi közösségek is másképpen állnak hozzá.
Mit a tiszántúlon egyébként jól állunk ebben, meg vannak az adóink? Hát ugye Debrecent már emlegettük, nyilván itt nem kérdés, hogy van mit nézni református vonalon, de egyébként a tájegységre jellemző, hogy van mit kínálunk az egyházi turizmus, a kulturális turizmus iránt érdeklődőknek?
Ha mondjuk a magyarországi református egyházi örökséget nézzük, akkor azt gondolom, hogy az Észak-Kelet Magyarország az egyik, hát mondjuk így, az aranybánya szerintem. Tehát lényegében Borsodabaú, Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megye, és még mondjuk Jász-Nagykun-Szolnok megye négyesét tudnám kiemelni ebből a szempontból.
Ha csak egy gazdasági fogalmat bevessünk, piacvezetők vagyunk?
Igen, ennek van egy nagyon sajátos dolga, az pedig az, ha Tiszántúlt nézzük, hogy a török dúlásoknak nem esik áldozatául mondjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felső Tisza vidéken lévő középkori műemlékállomány, és ott nagyon szépen fennmaradnak ezek a műemlékek. Még mondjuk délebre, tehát mondjuk az lenne a feladat, hogy Békés vagy Csongrád megyében keressünk mondjuk középkori eredetű templomot, akkor ott nagyon nehéz dolgunk van, ez mondjuk 5 alatti szám, míg mondjuk Szabolcsban ez 50 felé hajlik. Tehát egy jóval gazdagabb műemlékállomány van északon, és ebből adódóan mi nagyon jól állunk, mert tulajdonképpen az egész Tiszántúlon 3 olyan régió is van, ami egy turista számára csillagtúrák bázisául szolgálhat.
És ha már itt szóba kerültek a középkori templomok, nem véletlenül tereltük erre a beszélgetés vonalát, ugye feldobtam egy ilyet, hogy nem csak a tiszántúli református egyházkerület turisztikai referense, hanem a középkori templomok útja egyesületi titkára. És a két dolog összefonódik, ugyanis a középkori templomok útja az pont arra épül rá, arra a kulturális kincsre, arra a történelmi örökségre, amit itt az előbb megemlítettünk.
Igen, ez egy jól működőnek tűnő rendszer, vagy fokozatosan úgy érezzük, hogy sikerült a piacra vezetni és a piacon tartani, ez ugye 10 éves dologról van már szép lassan szó, és hát egyre nagyobb az érdeklődés ez iránt, tehát a Felső-Tisza vidék az egy, én azt gondolom, hogy országos szinten most egy egészen új dolog. Egyrészt az ömet 2017-ben kiemelt turisztikai térségé nyilvánították, ugye ez az Zemplénnel és a Nyírséggel együtt. Ez azért lényeges, mert mondjuk ezt a Balatonnal ugyanikor megtették, vagy a Dunakanyarral később, tudtuk róla, hogy turisztikai szempontból egy ilyen fősodorhoz tartozik, ebben olyan túl nagy újdonság nem volt, de az, hogy mondjuk a Felső-Tisza vidék ilyen szempontból egy frekventáltabb pozíciót kapott, ez egy óriási kihívást is jelent egyébként, ez egy teljesen új lehetőség. 17-ben a Éden versenyen Magyarország legjobb kulturális úti céljává nyilvánították a Felső-Tisza vidéket. Az Éden az Európai Unióban hirdetik meg körülbelül 15 éve, ami azokat a desztinációkat, turisztikai térségeket keresi, ahol a legautentikusabban tudják bemutatni a turisztikai kínálatukat. Tehát ha nagyon profánul lefordítom, akkor ez olyan, mint a filmiparban az Oscar-díj, a turizmusban nagyjából ez az Édennek.
Abszolút nemzetközi top.
Ez egy abszolút. Annyi különbséggel, hogy nem a tagállamok csapnak össze, hanem tagállamokon belüli verseny van. És hogyha elmondom, hogy kikkel zajlott 17-ben a döntő, tehát ebben benne volt Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Gyula, és még mint Felső-Tisza vidék, tehát ha csak a döntőben a versenytársakat emelem ki, az egy óriási teljesítmény, hogy a Felső-Tisza vidék ebben első helyezést tudott elérni.
Na most a középkori templomok útja, ugye 10 évvel ezelőtt elindult egy kezdeményezés, az volt a lényege, ha valaki esetleg még nem hallott erről, hogy a kis templomokat, amik megmaradtak és tényleg történelmi kincsnek számítanak, jobban megmutassák és szervezetten adják oda a vendégeknek, és úgy csalogassák oda a turistákat. A kezdeményezés, mint mondta, egy évtized elindult, és siker.
Így van.
Mennyi települést, templomot sikerült ebbe bekapcsolni? Mennyire sikerült kiépíteni ezt a hálózatot mostanra?
Ugye ez 3 országra és hát 3 megyére terjed ki, tehát hogyha Felső-Tisza vidéket nézzük, az alapvetően ez nem csak a szatmár-beregi rész jelenti, hanem ennek van egy kárpátaljai vonatkozása, vagy például a határon túli szatmári területek is, tehát tulajdonképpen a Tisza és a mellékfolyó ezek abszolút hozzátartozó területek. Tehát lényegében jelenleg a Párcium északi része, azaz a romániai Szatmár megye, kárpátaljai és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hármasán erre a területre terjed ki. Itt nagyon fontos lenne egyébként a későbbiekben mondjuk a Bodrog köznek a bekapcsolása, mert az ugyanolyan ide egy
szerves egység
lenne. Abszolút. Hogy hány templom, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert ez 64 templomot jelent, de nincs az a elvakult látogató, aki 64 templomot végig fog járni.
Nem ez is ez a cél, ugye?
Nem. Tehát nekünk azt kellett kitalálni, hogy hogyan lehet olyan, mondjuk így csúnyán, hogy piacképes, turista barát csomagokba leredukálni, amivel nem csak templomot néz, hanem az adott területnek az összes fontosabb kulturális és természeti örökségét megnézheti, és így születtek meg ezek a bizonyos örökségtúrák.
Az örökségtúrák pedig tematikus kínálatok. Milyen kínálat van most a palettán? Mivel várják a turistákat, mert gondolom igyekeznek azért időről időre megújulni, friss szellemet hozni ebbe a 10 éve jól működő rendszerbe is.
Tehát vannak fix örökségtúráink, ezeket egyébként bárki magától bejárhatja, vagy szervezett módon is. Ez a bizonyos egyesület, akiről szó volt, ehhez ad segítséget, hogy szakvezetés és idegenvezetés, túravezetés mellett bemutatjuk. Tehát megteheti ezt önállóan, vagy csoportosan, szervezett módon. A lényeg, hogy van egy például egy szatmár-beregi örökségtúra, értelemszerűen ez a szatmár-beregi régió. Tulajdonképpen ez a Felső-Tisza vidéknek a szíve. Ez a tákos csaroda, ez a klasszikus. De van egy úgynevezett Szent László örökségtúra, ami a Felső-Tisza vidéknek a nyugati részét mutatja be. Tehát ide olyanok kerültek be, mint például Laskod, csak hogy mondjak egy-egy templomot, vagy a Baktalú rendházi római katolikus, vagy a Karcsai református templom a Bodrog közben, de hogy ne csak református, vagy egyházi műemlékek, mondjuk a Tiszadobi Andrássy kastély, Kisvárdai vár, Szabolcsi Földvár.
Itt kapcsolódik össze az egyházi turizmus az amúgy így történelmi kulturális vonallal.
Mert hogy egy turistát ez nem, ő nem így gondolkodik, hanem ő elmegy egy területre, és minden, amit fontos, ő szeretne megnézni. akkor van egy olyan örökségtúr, ami a Nyírségre fókuszál. Van egy olyan, ami a történelmi Beregre, tehát ez Kárpátalja és Magyarországot érinti, de hogy a kérdés ne kerüljen meg, igen, nagyon fontos volt a megújulás. Tehát ezeket a túrákat mi hosszú évek óta rendszeresen hirdetjük, de mindig kellenek új területek, új túraútvonalak, hogy ne veszítsük el a régi túrázókat, és például most hétvégén május 24 és május 26 között a Bódva völgye, vagy a Tokaj-Kassa útvonal, az így került a palettára. Ugye a Bódva völgy, ami Miskolctól északra található, elképesztően gyönyörű, értékes terület. Nagyon sok hasonlóságot mutat mondjuk a Szatmár-Beregi résszel.
Tehát van egy vadonatúj kínálat, amire itt érdemes felhívni a figyelmet, ez is ad egy plusz aktualitást, ami beszélgetésünknek.
És ezeknek a gerince református. Tehát hogy ez a nagyon érdekes benne, hogy ebben a régióban az egyházi műemlékek, a jelentősebb, látványosabb egyházi műemlékek túlnyomó része református műemlék.
Mindig van tehát új kínálat, hogy mindig legyenek új látogatók. Van arra valamiféle felmérés, hogy mondjuk akár az elmúlt 10 évben, vagy az utóbbi időben mennyi látogatót sikerült ezekkel bevonzani? Ha csak a középkori templomok útját, ezeket az örökségtúrákat nézzük.
A tavalyi évet, ha nézzük, akkor 12-13 örökségtúra volt, ebből nagy részt, mondjuk 8-9 kerékpáros, a többi buszos, az 500 valahány, majdnem 600 embert jelentett, az csak a tavalyi év, és csak a szervezett túrákat jelentette. Tehát ez azt jelenti, hogy teltházas buszok, tehát 50-60-70 fős buszos túrákat kell elképzelni, és mondjuk 30-40 fős biciklis túrákat.
Honnan jönnek a turisták?
Az ország mindenféle területéről. Tehát ebbe ez a nagyszerű, hogy a Dunántúltól Budapest, például Hajdú-Bihar, Debrecen nagyon-nagyon szereti a felső Tiszavidéket, tehát a szomszédos megyék között is remekül működik, vagy ugye nyilván fordítva is igaz.
Elsősorban a hazai turistákat célozzák meg. Ez a mi kincsünk, a mi értékünk, nekünk kell megmutatni magyaroknak. De mint mondta, maga a középkori templomok útja is három országot fog össze, azon belül három megyét. Van-e arra kezdeményezés vagy szándék, hogy esetleg nemzetközivé váljon ez a kínálat? Tehát, hogy külföldről is többen érdeklődjenek, akár az érintett országokból, tehát mondjuk akár Kárpátaljáról, Páciumból jöjjenek át erre a területre, ismerjék meg az itteni kincseket, vagy pedig akár messzebbről?
Kárpátaljáról ezt a trendet kevésbé tapasztaljuk, szerintem ez mondjuk érthető is valamelyest. Tehát inkább Kárpátalja esetén az a jellemző, hogy Magyarországról mennek ki, mint mondjuk fordítva. Viszont mondjuk Erdély vagy Pácium terület abszolút jellemző, hogy érdeklődnek és jönnek, tehát zajlik egyfajta beutazó turizmus, illetve zajlanak olyan látogatószámmérések ezekben a templomokban évek óta egyébként, amiből látjuk, hogy mennyien és honnan és milyen turista típusok látogatják. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy Hollandiából, Németországból, Svájcból, a környező országokból, Lengyelország, Szlovákia, Románia területéről jelentős számban érkeznek külföldi látogatók.
Ezt azt hiszem, hogyha visszakanyarodunk ide Debrecenbe, és eltávolodunk egy kicsit a középkori templomoktól, és visszatágítjuk a követ úgy általában a református egyházi műemlékek és látnivalók köréig, akkor elmondhatjuk, hogy ahol protestáns lábakon áll a hit, ott van érdeklődés a más országok hasonló értéke iránt is, ugye?
Abszolút, és hogyha megfordítjuk ezt a kérdést, ha turisztikai szempontból nézzük, akkor a református egyházon keresztül, vagy a reformáción keresztül tulajdonképpen remekül lehetne Hollandia, vagy Svájc, vagy Németország irányába nyitni, és olyan speciális termékeket kiajánlani, amivel, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezzel meg tudunk fogni tulajdonképpen holland vagy svájci turistákat. Ez abszolút működik.
Gondolom ez a jövő.
Igen.
Mert hogy azt szokták mondani turisztikai szakemberek, hogy költőképes turistákat kell leginkább bemozni, tehát olyanokat, akik több napra jönnek, visszatérő vendégek, és lehetőleg itt költik a pénzüket hosszabb ideig.
Igen.
Hogyha azt nézzük, hogy amint mondta a beszélgetésünk legelején, ennek most reneszánsza van, van rá igény, van rá kereslet, akkor ez lehet az az oldal, ahol még lehet erősíteni, és ez megint csak visszahathat az adott településekre, az adott templomokra, gyülekezetekre, hiszen ez számukra is bevételt jelenthet, ismertséget oszhat.
Csak hogy az egységnapot, ami ugye most 18-án, május 18-án zajlott le, abszolút látható volt, hogy mennyire jól mobilizál, mennyire jól lehet mobilizálni az egyházi közösségeken belül az embereket. Ez ugyanilyen, nyilván, hogyha az egységnapot is turisztikai szempontból közelítjük meg, akkor ez egy hatalmas nagy fesztiválnak minősül, és ugyanez vonatkozik ezekre a szervezett utakra vagy túrákra, hogy tulajdonképpen kisebb közösségek szintjéig el lehet jutni, akár külföldi küldőpiacokon, akár belföldi. Tehát nagyon jól lefedhető területről van szó.
Említett, hogy a középkori templomok útján most van egy új örökségtúra, amit bevezetnek, ez a Bódva völgy. Más területen, itt az egyházkerületünkben, hogyha a turisztikai vonalon nézzük, vannak most olyan tervek, szándékok, ötletek, amik megvalósítás előtt állnak?
Vannak. Itt egy új tematikus út kialakítása fog az elkövetkezendő években történni. Ez a Hajdúságra fog elsősorban irányulni. Debrecenből kiindulva tulajdonképpen itt a környező fontosabb gócpontokat, reformáció örökséget fogja feltárni. Ez egy nagyon lényeges kezdeményezés. kezdeményezés.
Ez most még ott tart, igen, vagy csak megfogalmaztuk igen, a szándékot?
Nem, ez már ennél konkrétabb, és hát rövidesen erről komolyabb kommunikációs kampányok fognak indulni, tehát ez egy nagyon lényeges újdonság.
Pályázati forrásból, vagy saját ötletből?
Ez egy pályázati forrásból elindult, ez egy jelentősebb fejlesztés lesz az elkövetkezendő években. Ami például egy korábbi kezdeményezés, az a Tiszató körüli református templomoknak a tematikus úttá szervezése. Kevésbé propagált, tehát kevésbé előre haladott, vagy kevésbé beágyazott és közismert még egyenlőre ez a tematikus útvonal, de legjobb tudomásom szerint itt egy újabb lendülettel neki fognak futni. Tehát ott is várható, hogy valami szárba fog szökkenni az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy talán ez a három olyan gócpont van a Tiszántúl területén, ahol mondjuk olyan turisztikai termékfejlesztések, vagy még mezőtúr esetét emelném ki, ahol zajlik szintén jelentősebb forrású turisztikai fejlesztés. Ugye ez is történelmi emlékhely, mezőtúr.
Van mire építkezni, van miből építkezni. Egy dologról nem beszéltünk még, ugye hazai turisták, külföldi turisták egyaránt kíváncsiak ezekre a kincsekre, és azon dolgoznak önök turisztikai szakemberek, egyházhoz kötődő turisztikai szakemberek, hogy minél többekhez eljuttassák, minél többekkel megismertessék ezeket az értékeket. Mindig felmerül a korosztály kérdése, hogyha az egyházról van szó. Más turisztikai célpontoknál szóba jönnek az osztálykirándulások, tehát van az az út, ahol meg lehet a gyerekeket, a fiatalokat fogni, mert hogy ez mindig szándék. A korosztályt nézzük, inkább az idősebb templomjáró közösség, aki kíváncsi ezekre az értékekre, vagy meg lehet tényleg célozni a fiatalabb generációt is?
Hát én most nagyon pontos képet tudok mondani, egyrészt mert hát a kerékpártúrák jóvoltában, vagy az örökségtúrák jóvoltában nagyon jól látjuk most már, hogy kiket is érdekel ez a dolog, tehát kik vesznek rajta részt, illetve ezek a bizonyos látogatószámérő lapok is árulkodnak róla, több száz ember. Igen, a turista csoportok a meghatározó, tehát hogy az nagyon fontos, hogy egy templom látogatottságában jelentős az ilyen egyéni, vagy családok, vagy kisebb baráti társaság, de nagyon jelentősek a csoportos érkezések, és ez fontos, mert ezek nagy számokat jelentenek.
Ez adja a bázist.
Igen, a turista csoportokon belül az idősebb generációk, és nyilván az egyházi közösségek jelentős számban vannak jelen, de nem azt jelenti, hogy dominálják, és szinte egyedülállóvá teszik, hanem egészen érdekes, hogy nagyon jelentős például a fiatalabb korosztály, akik kerékpártúrák keretében érkeznek. Nagyon nagy számot kell elképzelni, tehát mondjuk a Felső Tiszát nézzük, akkor ott az 50%-a a templom látogatottságnak meg kerékpárcsoportokat jelentenek.
És fiatalokat, leginkább.
Igen, ez egy olyan sztereotípia, azt feltételezzük, hogy a biciklisek mindig fiatalok. Nem, egészen sok a 60 fölötti kerékpáros, sőt 70 fölötti kerékpárosok is vannak, tehát ez nyitja szépen a korosztályt. Azt látjuk, hogy azért alapvetően a templom látogatások a gyerekek, a fiatalabb korosztály számára inkább ilyen szervezett osztálykirándulások keretében csatornázhatóak jobban, mondjuk így, hogyha kötelezőbb jellegű, de vannak olyan fortélyok, amivel közelebb lehet hozni. Tehát mondjuk ezt egy kerékpártúra keretében mutatjuk be nekik, akkor nekik ez sokkal nagyobb extrémitás jelent, és sokkal vonzóbbá válik a dolog. Vagy ha olyan kiállításokat nyitunk, olyan interaktív megoldásokat nyitunk a templomokba, akkor szintén vonzóbbá válhat számukra is a dolog, de valóban egyébként a fiatalok megszólítása, ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát ez nem egy egyszerű feladat.
De mindenképpen cél, ugye? Mindenképpen tehát, hogyha cél. Azt akarjuk, hogy ők majd felnőve tudjanak ezekről, értékeljék ezeket, akkor már itt el kell kezdeni megpróbálni őket bevonzani, nem csak hitéleti alkalmakra, hanem akár turistaként is a templomok Abszolút. Falai közé.
Kell, tehát egyszerűen a kulturális fogyasztási igényeket tágítani kell, és ez egy nagyon jó, tehát van egy kerékpáros vándortábor ott a Felső-Tiszavidéken, és ez 500 gyereket jelent egy évben, ez 20-25 csoportot jelent, általában ilyen 20-30 fős gyerekcsoportokról van szó, és hát nekik kijár a templomokból bőven, tehát ezekbe a programokban megnéznek fontosabb műemlékeket, és nem az van, hogy jaj, már megint egy templom, tehát lehet ezt, hogyha megfelelő módon van számukra adagolva.
Nagyon fontos, hogy találják a fiataloknak az értékeket, a kincseket, a műemlékeket, viszont hogyha sikerül őket megfogni, akkor akár családdal is visszamennek, egy osztálykirándulást követően, vagy akár egy kerékpáros túrát követően, tehát mindenképpen rajtuk keresztül sokakhoz el lehet. Hát,
vagy a gyülekezeti táborok, ami ugye a nyári szezonban szintén nagyon meghatározó. Rengeteg gyülekezeti tábor van ezekben a régiókban. Tehát látni kell a gyülekezeti megfontolásokon túl, hogy ezek a templomok mondjuk milyen műemléki értéket képviselnek számukra, és ezt meg kell velük értetni.
Deák Tamást, a Tiszántúli Református Egyház kerület turisztikai referensét, a Középkori Templomok Útja Egyesület titkárát hallották.